Kedves hallgatók, köszöntünk benneteket, ez itt a kettes szemrendszer, Behumi Dórival, Veres Dórival. Borbát Péter a vendégünk továbbra is, aki író, fordító és túravezető. Most az utóbbi kalapját tettük fel az elmúlt 20 percben. A portugál szenvedélyed, a portugál választásod, ugye már a bölcsészkaron is portugál-magyar szakos voltál, még magyarázatra szorul. Neked ez egy véletlen, vagy már gyerekkorodban, fiatalkorodban is egy szenvedélyed volt ez a nyelv?
Véletlen. Magyar szakos voltam, és feldobták azt, hogy fel lehet venni, akkor még úgy mondták, hogy B-szakként a portugált. Úgyhogy elolvasom, nem tudom, 30 könyvet, az alap portugál irodalmat, és felvételizel, és utána az első évben nagyon intenzíven kell tanulni a nyelvet. Tehát, hogyha felvettek, akkor utána egy ilyen nagyon intenzív nyelvtanfolyam veszi kezdetét. Tehát én úgy kerültem oda a portugál szakra, hogy nem beszéltem portugálul. És a döntés mögött igazából az volt, hogy elkezdtem olvasni ezeket a könyveket, és rájöttem, hogy egy ilyen új világ nyílik meg előttem. Tehát én addig az ilyen klasszikus, ilyen görög-római, európai irodalmi szintet tudtam, meg azt olvastam, és olyan volt, mintha ezen a kapun keresztül így megnyílt volna egy másik dimenzió. Tehát amikor az első brazil regényt, amit elolvastam, az a Mario de Andrade, vagy Mario de Andrade nevű szerzőnek a Makunaima című könyve. Baromi jó magyar fordítása, ez Pál Ferenc a fordító. És hát lehengerlő volt. Tehát olyan bátorsággal írt a szerző, és olyan játékossággal. Egy etnográfus volt egyébként, és egy ilyen, mint hogy egy ilyen nagy mesét írna, de abban elbeszéli a braziloknak a történetét is, de közben az egész olyan, nagyon, nagyon sok a humor benne, ilyen nyelvileg is nagyon reflektált. Zseniális. Tehát az bármikor most is újraolvasnám.
Milyen magyar címe?
Makunaima. Ez a magyar címe is.
Jó.
És aztán olvastam a többi portugál nyelvű irodalmat, és mondtam, hogy ez kell nekem. Uh-huh. Tehát, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor már más téttel készültem a felvételire, akkor voltam, nem tudom, 19-20 éves, és akkor elkezdtük ott ezt a portugálos dolgot. És menet közben meg volt egy-két ilyen igen nagy hatású tanár a portugál szakon is, az egyiket Bánki Évának hívják, aki egyébként egy nagyon jó író, és neki volt, hát gondoljátok meg, amikor valaki olyan órát tart a középkorról, meg a műfordításról, hogy az emberek így ülnek, és mindenáron azt gondolják, hogy életükben a legjobban azzal cselekszenek, vagy azt teszik, hogyha középkori portugál verseket fordítanak. Én ezt csináltam, mert 21-22 éves koromban ott egyik verset fordítottam a másik után. Tehát ugye kellett egy ilyen karizmatikus tanárszemélyiség is hozzá, és akkor ez utána így rátette erre a pályára, és valahogy mindig vagy portugálos, aztán később meg spanyolos területekre utaztam például túravezetőként, és hát igen, így kezdődött nagyjából.
És te portugál nyelvű országokat, földrajzi helyeket veszünk, akkor mi a rangsor neked? Mi az, ami a legelől áll? Ahová örökké visszautaznál?
Hát mostanában azt hiszem az Azori-szigetek van a legelő, de még korán sem mondhatnám, hogy minden országban jártam, tehát még van egy csomó kipipálni való terület. És az Azori-szigetekből is talán leginkább ezt a Flores meg Corvo szigetét, ezek már az amerikai kőzetlemezen helyezkednek el, tehát ez is egy ilyen nagy szigetcsoport.
Ugye az Atlanti-óceán közepéről beszélünk,
igen,
ahol találkoznak a
igen, három
tektonikus lemezek.
Három lemez is találkozik, ott az afrikai, az európai és az amerikai. Hát, és akkor itt vissza tudok csatolni arra, hogy miért szeretem én annyira Florest, azért mert alig van ott ember. Hát, hogy oda mész, és akkor lakik, nem tudom, 3500 ember ezen a szigeten,
van. Mekkora a sziget, ezt hogy képzeljük?
Hát, hogy is van ilyen 17x26 kilométeres, hát nem túl nagy, viszont nagyon, nagyon szabdal, tehát hogy ugye tele van hegyvölgyel, uh-huh. Ezek a szigetek mind ilyenek, mármint az Azorin, aztán a Zöldfokinak vannak ilyen lekopott ilyen kicsit ilyen fehér homokos szigetei is. És hát, hogyha ott elindulsz túrázni Floresen, akkor jó eséllyel nem nagyon fogsz mással találkozni. Még akkor is, hogyha csoporttal mész, mert ugye én csoportokat szoktam oda vinni, és megyünk ott 16-an, 17-en, és hát, hogyha egy nap találkozunk, nem tudom, 10 emberrel a túraösvényeken, akkor az már sok. És hát csodálatos a növényzet, nagyon alacsony a fényszennyezés, a zajszennyezés, a légszennyezés, tehát kimész este, nézed az Atlanti-óceánt, megy le a nap, madarak csivitelnek, zseniális hely. Szóval ez az a hely, ahol így azt érzem, hogy akár egy ilyen alkotói szabadságra is oda mennék, hát nem tudom, 3 hónapra, ha megtehetném, de ugye azért...
És a 3000 ember mivel foglalkozik ott? Nyilván turizmussal egy része?
Most már leginkább turizmussal, régebben meg pásztorkodtak, tehát hogy oda vittek egy csomó tehenet, fejenként 2 tehenet vittek, és most is nagyjából pont 2-szer annyi tehénről beszélünk ott a szigeteken, vagy ott a Floresen. Aztán volt egy időszak, amikor bálnavadászattal foglalkoztak, az egy nagyon intenzív időszak volt, csak aztán Portugália belépett az Unióba, és
már nem lehetett
bálnákat vadászni. Hát akkor még egy, de ez tök édes, ilyen
a portugálos, hogy
86-ban léptek ugye be, és 87-ben tiltották be a bálnavadászatot, mert még egy évig megpróbálták, hogy hát, ha nem eszik észre.
Szóval, Istenem.
És meg azért intenzív, tehát onnan is azért sokan mentek el Floresről, és egyébként egy ilyen tök érdekes, hogy a minél közelebb vagy a portugál, vagy mert az európai kontinenshez, akkor annál inkább ilyen portugálosak, és itt már Floresen meg van egy ilyen kicsit ilyen amerikai típusú gondolkodásmód, meg nagyon sokan beszélnek nagyon jól angolul, tehát ilyen amerikai angolt beszélnek, és ennek az oka, hogy sokan mentek oda dolgozni. Tehát, hogy amikor azért ezeket a szigeteket mindig sújtja valami, hogy valami, nem tudom, például vulkánkitörés Fayal szigetén, vagy valamelyik, tudom, elkezdenek narancsot termeszteni, és akkor jön valami betegség, és elviszi a narancstermést, és akkor éhínség van, és akkor sokszor mentek át másik területekre, például Hawaii-ra. Azért mennek Hawaii-ra, mert az ugyanolyan sziget, aha, ugyanolyan vulkanikus sziget, mint az övék, és akkor sokan azt mentek ismeri például Hawaii-ra dolgozni. Hát ugye Hawaii az még már
nagyon messze
másik
van.
Felén van.
Másik óceánban.
Másik óceánban, de sokan mentek oda, mert ott volt munka lehetőség.
Egyébként ez olyan romantikusan hangzik, hogy az óceán közepén egy gyönyörű ilyen, tényleg ott olyan flóra-fauna, tehát a képeket, ha megnézi az ember az Azori szigetekre, hát olyan, mint a paradicsom, körülbelül így képzeled el a mennyországot, de azért, hogy ott vagy egy 3000 fős kis közösségben, érted, akármerre indulsz víz,
igen,
elég körülményes eljutni, más embereket látni, meg más kultúrát látni, szóval, hogy oda látogatni biztos csodálatos, de ott élni lehet, hogy egy picit börtön.
Igen, igen, ezt sokan így is élik meg, meg főleg azért, mert mondjuk ez a Flores szigete is olyan, hogy mondjuk májustól szeptemberig oké, mert akkor egy csomó...
Pont ezt akartam kérdezni, mi a klíma?
Igen.
Hát úgy van, hogy pont most foglaltam a csoportomnak május elejére egy időpontot, és ott akkor még olyan 15-16-17 fok van.
Hát ez tökéletes szerintem. Egy
néha esik az eső. És a téli időszak, az, tehát ez a január, február, március, az, ott azért sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy hetekig esik, vagy felhőben van minden. És erre mondta egyébként, ott egy brit ornitológus, aki ott Flores szigetén leírta először ott a madárfajokat a 90-es években, meg ő jelölte ki az első turista ösvényeket is. Tehát ez egy nagyon új dolog, hogy az Azori
szigeteken... Ez 1990-es
évekről beszélünk. És ő azt írta, mert írt egy útikönyvet is, hogy hát aki igazán meg akarja tapasztalni az Azori szigeteket, az menjen, nem tudom, 2 hónapra oda télen, de hát kinek van 2 hónapja télen, és akkor a legzseniálisabb, mert akkor oké, hogy néha esik az eső, de azt mondta, hogy ez nem baj, mert mindig van azért egy pár nap, amikor itt lehet csatangolni. És hát ezt a békét, nyugalmat, világ vége állapotot, ezt akkor lehet igazán jól megélni. Hát ezt még nem próbáltam meg.
Uh-huh. De vágynál ilyesmire?
Van bennem erre vágy, igen. Van bennem erre vágy. De hát most van 3 gyerekem, akiket föl kell nevelni, szóval az...
Ők is biztos jól éreznék magukat ott.
Ez igaz, csak meg kell beszélni, nem tudom, az iskolával.
Én ott is van iskola.
Igen, egyébként van egy több olyan barátom is, akik most például a Kanári-szigetekre szoktak átmenni, akár családostul, és akkor kiveszik az iskolából a gyerekek, és átmozdulnak oda, és akkor ott vannak egy hónapig. Uh-huh. Aztán visszamennek.
Nagyon jól hangzik tényleg. Te milyen túravezető vagy egyébként? Tehát, hogy...
Ha nem éppen kiégés felé vagy, és ilyen katonás énedet hozza ki a már kicsit befáradtság, akkor alapvetően milyen?
Hát alapvetően szerintem olyasmi, mint amilyet most is prezentálok, hogy, uh-huh. hogy én szeretek nagyon sok információt átadni. Szeretem ilyen összefüggésében megmutatni az embereknek azt, hogy mi miért van. Meg úgy szeretek beszélgetni is emberekkel. Tehát, hogy igen, szeretem szeretek egyedül csatangolni a hegyekben, de egy jó beszélgetés azért az úgy benne van mindig a pakliban. És arra is úgy rá kellett jönnöm az évek folyamán, hogy az se jó, ha túl sokat akarok akár átadni információban, akár látni valóban, hanem inkább, hogy az emberek azért alapvetően pihenni jönnek. Uh-huh. Még akkor is, hogy azért ezek összességében eléggé fárasztó történetek. Akár a kalandturizmus, akár az úgymond kényelmesebb turizmusnál. Azért mindig utaznod kell, új helyre kell menni, időzóna különbség van, uh-huh. stb. És ugye elfáradsz. És akkor nem biztos, hogy arra vágynak mondjuk, nem tudom, Grúziában, hogy még egy 16. templomot is megmutassál nekik, uh-huh. hanem mutasd meg nekik azt az egy templomot, mondd el nekik azt, hogy ez miért olyan fontos, meg írjad kontextusba. Tehát ez a kontextusba uh-huh. helyezés, valami ilyesmi.
Én igazából arra gondoltam, hogy nagyon sokat utaztam úgy, hogy Lonely Planet-tel, és akkor ugye, hogy ahogy ott az utazó felfedezte a vidéket, azt járja az ember vele együtt végig, hogyha ennyire szenvedélyesen ragaszkodik egy könyvhöz. És akkor én mindig azt kérdeztem, hogy az milyen izgalmas feladat lehet, amikor először jutsz el valahová, igen. és a te dolgod az, hogy, ahogy mondtad erről az angolról, hogy kijelölje az első túra útvonalat, felfedezze először önmagának azt a desztinációt, hogy aztán meg tudja mutatni másnak. Szóval, hogy neked ilyen dolgod is van?
Igen. Például a Madeirát azt én... Mármint ezt úgy tudom mondani, hogy te járod be.
Igen, mintha te lennél a felfedező.
Igen, én vagyok a felfedező, de persze azért eléggé célirányosan járja be az ember. Tehát nem az van, hogy nem tudom, egy hónapig ott van, és akkor minden, ezt is megnézi, meg azt is megnézi. Azért van egy terv, amit megpróbálsz lejárni, és aztán utána egy finomodok is egy-egy túra. Hát az van, hogy amikor te járod be az utat, nekem a Guatemala volt még egy ilyen utam, hogy akkor nem tudom, az volt az első latin-amerikai desztinációm, és hát az mind a mai napig egy a szívem csücske, az, hogy Guatemalába menni, még akkor is, hogyha azóta drágább lett, vagy nem válaszol a buszos, vagy, tehát, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor úgy az ember szakmailag egy nehéz helyzetbe kerül, de akkor is ilyen imprintingje van az embernek, mondjuk ezekkel a területekkel, főleg, hogyha tehát, hogy benne van az a felfedezés emlék uh-huh. minden egyes következő útnál is. Tehát, hogyha 10-szer megyek oda, akkor is...
Akkor is te voltál kapitány egyszer.
Igen, és úgy tekintek rá, mint egy ilyen első szerelemre, hogy wow, úristen. Uh-huh. És aztán vannak olyan területek, amik ugyanúgy, valószínűleg ugyanolyan zseniális helyek lennének, csak más állapotban mentem oda, más, vagy éppen átvettem valakitől egy utat, és akkor ott így, tudod, így át kellett kicsit szabni, stb. Hát ugyanúgy, mint az olvasás, csak az olvasást is szoktuk ide hozni, hogy lehet, hogy egy könyv zseniális, de te olyan lelki állapotban olvasod, vagy olyan ideg állapotban, hogy nem tud megszólítani. A másik könyv meg lehet, hogy nem is annyira erőteljes, de neked pont akkor kellett, és pont azt mutatta. Tehát, hogy ezek a... De ebben igazad van, hogy az általam bejárt helyszínek, azok mindig így a szívemben valamilyen külön külön rubrikát kapnak, vagy külön helyre kerülnek.
Mielőtt elkezdtél foglalkozni ezzel a túravezetéssel, csoportokat, hiszen neked volt tapasztalatod, mint utazó a idegenvezetőkkel, vagy túravezetőkkel?
Nem, én mindig egyedül jártam.
Lemertem volna.
nem mentem sosem csoportos útra. Ezt egy kicsit sajnálom egyébként, mert mármint, hogy itt tök jó lett volna.
Persze,
de jó, de akkor meg azt fogom csinálni, hogy tudod, hogy nézem, hogy most ezt hogy csinálnám. Nem vagyok benne biztos, de voltam már más kollégának az útján például, akár ilyen segédtúra vezetőként, és akkor sem viselkedtem elviselhetetlenül, szóval nem az pont, hogy ne úgy csinált, hanem amúgy csinált, hanem tökre élveztem, szóval...
Mondjuk én szoktam gondolkodni, és most tényleg ne sértésnek, inkább vegyük úgy, hogy most akkor meg kell győznöd, hogy miért menjek túravezetővel, hogyha én is végig tudom gondolni, sőt, ez az én tempom lesz, az én preferenciáim lesznek. Mindig van egy könyv, ugye, amit, hogyha muszáj, akkor segédként ott oda tehetem a zsebembe, vagy a csomagomba. Tehát, hogy engem például meg kéne győznöd.
Hát ez,
hogy másokhoz alkalmazkodni, stb.
Igen, teljesen értem a kérdést. Több oka van, amiért az emberek eljönnek egy túrára. Az egyik az az, hogy valóban te is meg tudod csinálni. Tehát, hogy ez egy olyan munka, amit igazából bárki meg tud csinálni. Nyilván kellenek bizonyos alapszkillek hozzá. De hát ez baromi nagy energia és szellemi munka, hogy te összerakjál magadnak egy utat egy olyan helyre, ahol még soha nem jártál, tele van blamával, tehát, hogy amikor, hogy nem lesz ott a taxi, nem lesz ott a hajó, nem úgy megy, árvíz van, lezárják, oda kell menni, helikopter, csak, tehát, hogy nagyon sok minden van. És az emberek egy ilyen túrára azért jönnek el, hogy értsd jól, hogy egy kicsit az agyukat így kicsavarozzák a helyről, és otthon hagyják, és örülnek annak, hogy minden megoldódik.
Készen kapják.
Tehát, hogy lehet, hogy már még nem is tudnak arról, hogy most egy ilyen nagy helyzet van, amit megold a túravezető, hanem ők felkelnek, és akkor megeszik a reggelit, beszállnak a buszba, és talán mennek.
Észre se veszik, hogy tegnap egy cunami volt.
Hát
mert
például...
te feltartottad a bal kezeddel az egészet.
Erős túlzás, nyilván egy cunami, de igazad van. Tehát, hogy...
De akkor neked viszont elképesztő stressz.
Van stressz, de én azt vettem észre, hogy én azt, ezt elég élvezem, amikor helyzet van, amiben tudod így, amit ki kell
az
találni.
Az adrenalin.
Ha igen, jön az adrenalin, és akkor ki kell találni, hogy akkor hogyan oldjuk meg ezt a problémát. És általában azok szerintem mindig izgalmas is lesz. Persze van, amikor túl sok a probléma, az nem jó. Tehát amikor mondjuk nagyon rossz az időjárás, több napon keresztül, már mindent megtettél a fejeden, átestél, hogy azért a programot teljesítsd, de nem tudod, mert nem tudom, vihar miatt nem lehet fölmenni a helyre.
Borzasztó, igen.
Na, hogy mi volt esetleg a legdurvább, ami eddig megtörtént veled és csoportoddal, és hogy hol? Erről majd csak a hírek után fogunk beszélni. Itt a kettes számrendszerben Borbát Péter író, túravezető a vendégünk továbbra is.